én már régóta hasonlítottam ezeket a játékosokat a legnagyobb sztárokhoz.
Melyik bolygóról is érkeztek?
Igen, igen. Lemie, Jágr, szóval oda tartoznak. Jó, a Wayne Gretzky egy great one, úgyhogy igen. De itt akik jöttek Celebrinivel együtt, Makar, meg ezek a játékosok.
A jövő csillagai sztárjai.
McDavid, meg a McKinnon, ez hihetetlen. Szóval ott vannak a Lemie és a Jágr színvonalán.
Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Hajtman Gáborral.
Még javában zajlik a 2026-os milánói cortinai téli olimpia Olaszországban, és bár számos látványos sportág szerepel a programban, a presztízst ezúttal is a férfi jégkorongtorna adja. 2014 után ismét NHL-es sztárok léptek jégre, ezzel a torna színvonala és tétje is teljesen más. Valóban megállíthatatlan a szupersztárokkal felálló Kanada? Meddig juthatnak a szlovákok, és ki lehet az olimpia meglepetés csapata? Kór Tibor sportolságíróval vettük górcső alá a milánói jégkorongtornát. Érdemes lesz velünk tartani. Üdvözlöm az adásidő hallgatóit, és köszöntöm mai vendégemet, Pór Tibor sportúságírót. Szervusz Tibor, és légy üdvözölve nálunk.
Gábor, szervusz, és üdvözlöm a mai itt olvasóit, hallgatóit.
Tibor, legutóbb, mikor itt jártál, akkor az U21-es szlovákiai foci Európa-bajnokságról beszélgettünk. Most egy jóval nagyobb esemény zajlik a milánói és cortinai téli olimpia Olaszországban. Mit jelent ma szerinted a téli olimpia sportvilágban, és mennyire különleges esemény ez a többi világversenyhez képest?
Hát az olimpiai játékok, legyen az téli vagy nyári, azt hiszem a egyik, ha nem a legnagyobb sportesemény, és ez is maradt, és egyes versenyeken, ahogy hozzáállnak a sportolók, lehet látni a nagy csalódást, vagy a nagy örömet, hogy miként van kezelve ez az olimpia. Top sportesemény, talán a legnagyobb.
Igen, és hát jelzés azt, hogy rengetegen részt vesznek téli olimpiákon is, tehát már olyan országok is ugye felvonulnak, amelyek nem számítanak téli sport vagy hatalomnak, vagy hát már így a megnyitóról beszélgetünk, akkor gondolom te is figyelted, hogyan értékeled a megnyitót, mennyire tettek ki magukért a szervezők.
Londoni nyári olimpia után szerintem ott az a csúcs volt, az a plafon volt, azt szerintem nem lehet felülmúlni. Azt nem lehet überelni, mindig egy élmény, és hát sajnos szerintem utóbbi időben inkább többet foglalkoznak azzal, hogy mi lesz az a esemény, ami ilyen polgárpukkasztó lesz, és elindítja a Facebookon, vagy a szociális hálókon a vitákat. Úgyhogy...
A nyári olimpián már azért volt egyfajta polgárpukkasztás, hogy a megnyitóval kapcsolatosan. Itt ezt gondolom nem.
Most nem jellemzem azt, hogy most nem akarom jellemezni azt, hogy most jogos vagy nem jogos. Nekem inkább ezek a viták nem tetszenek utána. És
nem a sportról szól, ugye?
Igen, a vitákkal van nekem nagyobb gond, és itt nem csak a szociális hálókon, a polgárok, hanem a celebek, médiák, az már fájfájás van tőle nekem. De maga megnyitó, hát mindig egy nagy esemény, és ahogy elkészítik, az egy a logisztikai csúcs szerintem a Super Bowl után talán a második megszervezni egy olimpia megnyitót szerintem. És hát vizuálisan óriási dolog, főleg manapság, amikor például a platformon meg tudod nézni HDR minőségbe. A filmesek azt mondják, hogy nem szeretik a 4K-t vagy a HDR-t, mert túl mű, vagy nem tudom, hogy nevezzem, de a sportban ezek a detailok, ez fantasztikus. Úgyhogy élvezem.
Hát szerintem minden sportrajongó nevében el tudom mondani azt, hogy én is élvezem, és élvezzük a játékokat, hiszen tényleg mindent is lehet nézni, ugye szánkótól kezdve síugrás, sífutás, biatlon, különböző síakrobatika, ugye az érdekes sportot, a curlinget is meg lehet nézni. Ami... első ránézésre úgy tűnik, hogy ezt mindenki tudja csinálni, de azért komoly matematika, meg azért kell egyfajta logika. De hát ugye rengeteg sportot lehet figyelni. Ugye a legnézettebb például jégtánc. Melyik sportot szeretette? Így a jégkorongon kívül, mert arra mindjárt rátérünk.
Kimondta te is, jégtánc és hát a alpesi síjelés az is. Ezek klasszikusak, hát jó, manapság már talán nem klasszikusak a új generációnak, de én 70-es születésű vagyok, és hát mi ezzel nőttük fel, a osztrák tévén néztük a alpesi versenyeket, és ismertük a síugrókat is, úgyhogy ugyanúgy a jégtánc és a jégsportok, az a hokival együtt az én generációmnak nem csak tévében volt élmény vagy esemény, hanem mi ezt játszottuk is, ha nem jégen, utcákon, például a Dunaszerről, ha beszélünk, utcákon vagy a lakótelepeken azért télen sokat hokiztunk, és rengeteg, hát egy lakótelepen szerintem a téli szünet alatt 4-5-6 banda is játszott az Észak-2 lakótelepen, vagy ahogy hívják, Szever-2-n. Ezt nagyon követtük. Annyira az a 90-es évek után már kihalt, és ezzel kihalt az is szerintem, hogy mi mind magyarok azért jobban akkor fókuszálunk az olimpiára, amikor már jég olvad.
És akkor jönnek a nyári sportok, ugye evezés, és úszás, és a többi.
Tél nincs fókusz alatt nekünk, de hát ki nem nézte például a Malinint, vagy ki nem nézi a kanadaiakat, szerintem sokan nézik.
Magyarországon is, ugye, hát, és közvetítik is az egyes sportágokat. Azt tetszik egyébként, hogy mindent közvetítenek, illetve visszatérve a jégtánchoz, hogy például általában azt szokták mondani, hogy férfiak nézik a sporteseményeket. Most remélem, hogy a nők nem fognak rám megharagudni, de a jégtánc például az, amelyhez ugye leül egy hölgy is, idősebb hölgy, fiatalabb, és akkor tényleg az úgy összehozza a családot. És nagyon látványos például a síugrás is, illetve hát kinek mi tetszik, tényleg itt lehet válogatni, hogy mi az a kedvenc sportág, amit meg lehet tekinteni az olimpián.
Pontosan azért meg kell adni, hogy főleg az miatt is, hogy egy Nagano-hoz hasonló olimpia van a jégkorongnál, azért a prímet a jégkorong viszi, az biztos.
Esélyekről beszélgettünk itt, hogy azért a téli olimpiákon, hát ugye magyarok nem nagyon szoktak jól szerepelni, 4 éve ugye gyorskorcsolában ott azért voltak ér, mert most tehát a Liu testvéreknek köszönhetően, most azért, hát valljuk be őszintén, hogy nincsenek is, már nem is magyar színekben versenyeznek, tehát itt azért nincsenek esélyek. A szlovákoknál sem most már ugye beszélhetünk esélyekről, hiszen azért Vlhová hiába van ott, de azért nem érem esélyes.
Ha azt mondom, hogy nálunk magyaroknál nem tradíció téli sport, szlovákoknál tradíció volt, de kezd, mint tradíciónak elúszni az, hogy foglalkozzanak és támogassák a sportot. A legnagyobb nevek is küszködnek azzal, és problémáik vannak azzal, hogy milyen módon finanszírozzák, vagy hogy kell könyörögni azt, hogy foglalkozzon valaki a sporttal, és támogassa, úgyhogy...
Itt azért más kérdések is vannak, persze, igen, nem csak de... az, hogy nyári vagy téli sportról van szó.
Igen. Látni a legnagyobb, hát a Blahovát is veszük, hát azt, amit olvastunk a utóbbi években, komoly gondok vannak ott is, és a Blahová az kirakat sportoló. És hát a Kuzminová is, aki jelen volt, és nem tudom, hogy lesz-e még valami versenye, de jelen a téli olimpián idén.
Biatlon módja versenyezett.
Igen, és hát sorra szerezte a érmeket a Szlovákiának, és ő is úgy, hát utólag olvashatunk mindent, hogy milyen módon foglalkoztak, illetve nem foglalkoztak vele. Hát ez nem jó, mert őszintén megmondom, hogy nekem nem nagyon tetszik az, ha valaki úgy megy a olimpiára, mint Eddie Edwards, vagy a jamaikai Bobban, ez csapad, valahogy igen. Elmegy mellettem, de oké. Viszont a szlovákunálmas úgy néz, hogy sokan úgy mennek oda, hogy ott akarnak lenni olimpián, csak azért, hogy ott legyenek.
Kivéve a szlovák ékorunk válogatottat, ugye?
Igen, a Baron Pierre de Coubertin mondása, hogy nem az a fontos, hogy nyerél, hanem hogy részt vegy. Igen, itt érvénybe kerül, de nem nevetem ki a szlovák válogatottakat, mert azok, akik letettek az asztalra annyi munkát, menjenek el. A országnak nem kerül pénzbe, mert hát a finanszírozza a NOB, azt hiszem még mindig NOB-nak nevezik.
Igen, az Olimpiai Bizottság is.
Csak legyenek ott, érjék át, és kvázi egy ilyen ajándék a Vlhovának is, akár 10. vagy 15. vagy nem tudom hányadik helyen végez, de nem veszem el tőlük, mert megküzdöttek azért, és ebből a szempontból nem is baj nekem, hogy 15. vagy 20. helyen vannak. Megérdemlik azt, hogy ott legyenek.
És ne felejtsük el, hogy nem csak érmeket osztanak az olimpiákon, hanem azért helyezésekért is járnak nagyon szép pontok. Tehát, hogy azért vannak 8. helyezettek is, úgyhogy azért ezeket is meg kell dicsérni. És, tehát nem is az, hogy a részvétel fontos, de mindenki, aki ki tudja adni magából a maximumot, és elér valamit, már az siker az országának, és szerintem ezt kell szem előtt tartani.
Pontosan, és ezek a sportolók ciklusokban dolgoznak, többnyire 4 év ciklus van nekik így beütemezve olimpia miatt, és hát ha 2 év után elúszik az, hogy hatékonyan foglalkozom velük az ország vagy a szövetség, adott szövetség, akkor most mi? Most dobják hátok meg? Nem, szerintem oké az, hogy nagy biznisz a téli olimpia, nyári olimpia is, és elegendő pénz van arra, hogy elbírjon egy olyan szlovák sportolót, vagy akár más országból, aki már nincs toppon, de még mindig olyan helyzést tud elérni, ami nem szégyen. És tényleg az a ott lé. Azért a 10 vagy 20 év vagy 25 évért ezek a sportolók megérdemlik, mert nem 18 évesen kezdték a gürit, úgyhogy én meghagyom nekik ezt a lehetőséget.
Hát mindenki nagyon bizakodik a szlovákok főleg, a szlovák ékkorong csapatba, ugye, akik most bejutottak a legjobb 8-ba, és ugye ezt az adást mi szerda délelőtt reggel vesszük fel, és már mikor leadjuk, az az érdekesség, hogy akkor már fogjuk tudni, hogy Szlovákia vagy Németország kerül a legjobb 4-be, de mindjárt akkor kibontjuk ezeket a szálakat, és esélylatolgatunk. Először akkor vezessük fel egy kicsit a jégkorong tornát, hogy annyiban más ugye az idei olimpián, hogy 2014 óta először szerepelnek NHL-es játékosok, tehát a világ legjobb játékosai az olimpiai tornán. Mit változtat ez a torna színvonalán? Inkább a játék minősége nő ettől, vagy a torna presztízse nő meg?
Mindent megváltoztat. Abszolút mindent.
Ugye, hát bekapcsolod a televíziót, és teljesen más, gyors játékot lát, ugye elképzeled 4 év, hogy ez egy kicsit lassabb volt, most azért ott a minőséget látod égen.
Gábor, nem akarom elvenni a bronzérmet a szlovákoktól a utolsó téli olimpiáról, de történelemben benne lesz, 20 év múlva senkit sem fogja érdekelni azt, hogy milyen válogatottak voltak, de én most ezt a sikert, ami már most van a német-szlovák mérkőzés előtt, jobban értékelem, mint azt a bronzérmet. Egyértelműen. Ez a legjobb példa arra, hogy mit gondolok erről a korongtornáról. Hát nagyon röviden elmondom azt, hogy miről is van szó. Bármilyen torna, ami a NHL-en kívül van, attól függ, hogy a NHL eldönti, hogy részt akarunk venni. Igen, voltak olyan, de ez ilyen ad-hoc tornák voltak. 70-es években a Challenge Cup, 76-ban elkezdődött a Kanadai Kupa, és ott tényleg
világkupa, ugye aztán
a
volt.
Később mikor... világkupa, igen, 87-ben volt utoljára a Kanada Kupa, és ott talán a jégkorong történetében a legjobb mérkőzések voltak. Szerintem döntőben a Szovjetunió, ami a Kanada, a szovjeteknél a top formában a Makarov, Larionov, Krutov, Fetyiszon, Makas, Asatonov, Kanadánál még a Lemieux, Grecki, Messier, Karia, még ezek a nevek. Karia nem tudom, hogy ott volt.
Ez később aztán, mert én már arra emlékszem, mert én 2002-es télolimpián láttam először Lemieux-t, Kariát, illetve a...
És a legnagyobb mérföldkő a Nagano volt 2008-ban, amikor tényleg hosszú idő után adhatták a konfrontációt a nevezzük a úgy. NHL és a többiek között. És hát azt nagy meglepetésre csehek nyerték meg. Azóta szorványosan, azt hiszem kétszer volt, hogy megszakították a NHL-t, és most. És úgy is néz ki a olimpia a jégkorongnál, mert tényleg brutális. Hát ez, más szavat nem tudok használni, beszéltünk tovább róla.
Ugye, kedves hallgatónak, akkor röviden magyarázzuk el, hogy a világbajnokság, tehát jégkorong világbajnokság minden évben van, és pont akkor zalik a világbajnokság, amikor mi még az NHL-ben a rájátszást játsszák, tehát nem mindenki tud eljönni, ezért van az, hogy néha fokhias a kanadai válogatott, az amerikai, a svéd vagy a finn, és ezért nem nincs reális kép arról, hogy akkor hol is tartanak a csapatok. Itt az olimpián ugye minden 4 évente rendezik meg a olimpiai jégkorongtornát, és hát ugye most a világ legjobbjai vannak ott, tehát mindenki ott van, minden ország át tudja hozni a legjobbjait, az NHL-es játékosokat, és hát ennyiben más, ennyiben különbség, amit ugye te is mondtál, hát leírhatatlan, ez szerintem mindenki nézem meg egy ilyen mérkőzést, az olimpián fogja látni a különbséget, abszolút.
Gábor, hozzátenném azt, hogy a VB-nek előnye volt a olimpiai játékokkal szemben, mert a VB tovább is tolták, hát azt hiszem májusban is játsszák a VB-t, Strasbourgban.
Májusban szokott lenni.
És akkor kezdődik a Stanley Cup, úgyhogy a
még csapatok... júniusban emlékszem, hogy akkor nyáron szokott lenni a Stanley Cup döntő.
Azok a csapatok, akik alapszakaszban nem jutnak be a 16 csapat közé, aki a Stanley Cup-ba szerepel, akkor azok elküldhetik a játékosokat, és akik első körbe is kiesnek, azok is, ezt csehek meg a szlovákok is sokszor használják, viszont
azoknak, akiknek szükség van rá például.
Viszont a olimpiai játékok azok februárban vannak, és ott meg kell szakítani. Szóval a VB-n, ha látsz valakit a NHL-ből, akkor nincs megszakítva a Stanley Cup, meg a alapszakasz, de olimpia miatt meg kell szakítani.
Azért örüljünk neki, tehát hogy ez egy pozitív dolog, hogy az NHL lát ebben, hiszen azért sokszor győzködték őket, ugye nem akarták elengedni, nem akarták megszakítani a bajnokságot, mert hogy akkor az megtöri a lendületet, de hál' Istennek, hogy mindenki rájött arra, hogy azért az olimpiai szellemiség, és hát azért van benne egy kis marketing is, meg ugye pénz is, hogy ugye ezzel is növelik ott ugye az NHL-nek a presztízsét.
Pontosan, és jó is, hogy így történnek a dolgok, mert azért ott is észrevették, hogy ez a generáció megérdemli azt, hogy hát Európában is jobban megismerjék őket, mert így Isten igazából most figyelnek fel a Európában McKinnon, McDavid, hogy mekkora nevek, mert én már régóta hasonlítottam ezeket a játékosokat a legnagyobb sztárokhoz.
Melyik bolygóról is érkeztek?
Igen. Lemie, Jágr, szóval oda tartoznak. Jó, a Wayne Gretzky egy great one, úgyhogy igen. De itt akik jöttek Celebrinivel együtt, Makar meg ezek a játékosok.
Hát ők azok a jövő csillagai sztárjai.
McDavid meg a McKinnon, ez hihetetlen. Szóval ott vannak a Lemie és a Jágr színvonalán.
Mindjárt kitérünk akkor konkrétan a kanadaiakra is, de akkor nézzük meg az egyes csoportköröket. Ugye lezajlottak már a csoportkörök és a nyolcaddöntők is. 3-4-es csoportot alakítottak ki, és az első helyezettek, illetve a legjobb második jutott legjobb 8-ba, a többiek pedig 8-döntőre kényszerültek. Mi volt neked a legnagyobb meglepetés, akár pozitív, akár negatív értelemben a csoportkör során?
Itt nehéz beszélni meglepetésről.
Hát volt azért egy meglepetés, kivéve, Szlovákiát mondjuk meg. Tehát, hogy az meglepetés szerint.
Kivéve olaszokat, franciákat és a Kanada, Amerikát, minden lehetséges. Az, hogy a szlovák válogatott jól szerepelt és összejött nekik, azt köszönhetik, és valami előrejelzések voltak, mert azok a top játékosok, főleg Slavkovszky a utóbbi hetekben, hónapokban, Regenda is top formába kerültek. Szóval Slavkovszky, ha azt tesszük, akkor a utolsó 2 hónapban, utolsó hetekben az első 5 közé került az egész táblázatba. A effektivitást, a kanadai pontokat is beleértve, és a játékot is. Szóval a top játékosokba bekerült a formájába. Nagyon jó húzás volt, amikor az első támadósorból a Martin St. Louis átdobta őt a másik sorba Kapanen és Demido mellé. Első sor a Nick Suzuki, meg a Coco Field, és ott valahogy nem ment neki, de ahogy átdobta őt a második sorba, egyszerűen szárnyal. És így volt több játékossal. Regenda formába került.
Ugye fontos a
Dvorsky, igen. Dvorsky bekerült a kezdőbe, és ez sokat számít azért, és látni. Szóval Slavkovský, ha veszük a táblázatba is, a kanadai pontozásba, és a játékba is, hát ott van a top 5 játékos között. Ebből a szempontból előrejelek voltak. Viszont az, hogy ebben a nehéz csoportban elsőként, az egy óriási meglepetés.
Tegyük hozzá, hogy itt azért körbeverések is történtek. Uh-huh. Hát ugye meglepetés volt az, hogy az olimpiai címvédőket, ugye finneket uh-huh. le tudta győzni Szlovákia. Óriási siker, óriási dolog. Tényleg kellett Slavkovskynak a jó formája, a jó sor összetétel, Lavagnak a jó védései. Aztán volt egy Olaszország elleni kötelező győzelem, ami mondjuk úgy, hogy elment. Bírók is ott azért a hazaiaknak inkább fújtak, tehát azért nem minden korunk pattant úgy, ahogy a szlovák akarták, de hozták a kötelezőt. Uh-huh. És ugye aztán jött Svédország elleni két gólos vereség, ugye ott be kellett lőni azt a gólt, hogy előre számoljanak, kialakuljon a csoportársaság, mert ugye a svédek meg kikaptak a finnektől 4-1-re. Tehát itt azért kellett egyfajta szerencse is, de azt szokták mondani, hogy a jó szerencsét azt meg is kell tudni játszani.
Még szembe mentek a szerencsével. Igen. És azt kell tudni azért, hogy ha hasonlítjuk a svédeket, az nagyon nehéz mérkőzés volt, mert hát az egész svéd csapat NHL játékosokból áll, a plusz-mínusz, hát egyszerűen milyen nevek vannak ottan, és a finnek is, az egyszerűen elképesztő, milyen csapattal
megmutatták az olaszok ellen, hogy ott azért... Uh-huh.
Szétszedtek darabokra őket.
Gyakorlatilag minden második, harmadik percben gólt lőttek, 10-0-ra verték.
És azon a mérkőzésen, az még a Svédországnak is tét mérkőzés volt, úgyhogy megtartani ezt, és és ezen a mérkőzésen volt olyan, hogyha egy-egynél megadják azt a gólt, nem gólt, akkor lehet, hogy máshogy alakul a mérkőzés, de így alakult. A csapatnak a nagysága volt, hogy 5-2-nél is, amikor gyakorlatilag a régi szlovák válogatott feladta volna, és kaptak volna 6-ot, 7-et. Itt még nyugodtan hajtottak, és ilyen profi módon 120-80-nal, így egy kis túlzással kivárták a idejüket, és megjött a gól. Szerencsés gól is volt, mert kapus hibát csinált, de másik oldalon nem véletlen gól volt, szóval lehetett látni rációt, és lehetett látni azt, hogy kidolgozott akció volt, és ez volt a plusz az egészben a svédek elleni mérkőzésen, hogy végig ez az a NHL-ben látható, nem adjuk fel stílus, és a utolsó másodpercekig játszunk, és nem hisztizünk.
Pontosan azért szeretjük mi is, ez a jégkorong teljesen őszinte sport. Itt tényleg, hogyha őszintén, hogyha valaki hajt, meg is érdemli. Itt nincsenek színészkedések, tehát hogy ott a jégen, hogyha tényleg valaki megsérül, akkor hát gyakorlatilag az ott is marad. Mint ahogy például Kevin Fiala sajnos sérült meg ugye a Kanada-Svájc meccsen, és akkor így rá is térhetünk a kanadaiakra, hát ez óriási mérkőzés volt az a Kanada-Svájc. Én nagyon élveztem azt a mérkőzést. Ott láttam még igazán azt, hogy tényleg mi a különbség. Jó, a svájciaknál is voltak NHL-es játékosok, de tulajdonképpen a teljesen NHL és Európa között, hogy hiába küzdés játszik jól a svájci válogatott, azért az NHL-es szupersztáruk ellen hát nagyon nehéz felvenni a versenyt, és hát ugye ott sérült meg Kevin Fiala szegény, akit hordányon vittek el.
Értesülésem szerint nagyon komoly a sérülése.
Fél évet ki fog hagyni, ugye, azt
olvastam. Karrier is meg lett kérdőjelezve, mert állítólag annyi lesérült, hogy nem is tudták megfordítani őt hátra, hanem hassal rakták rá a hordágyra, igen, mert nem is engedte, annyira fájt neki itt ezt a részt. Tehát ez olyan sérülés, ami több játékosnak volt, nem is emlékszek, beszéltek róla cseh szakértők, hogy kinek történt ugyanolyan sérülése. Hát az, hogy nem is engedte, hogy megfordítsák őt, hanem hassal lefelé vitték le őt, úgyhogy ezek olyan sérülések, hogy ez az a jégkorongozó se bírja ki.
Hát sajnos ilyenek is vannak a jégkorongban, de hát azért mindemellett sok a pozitív dolog, és hát nagyon látványos kombinációk, akciókat láthatunk a jégen, tényleg szemed gyönyörködtető látványok ezek egy sportkedvelőnek. És hát, hogyha a csoportköröket még ugye megpróbáljuk lezárni, akkor itt azért szerintem az A csoportban az volt a halálcsoport, tehát ott azért Kanada, Svájc, Csehország és Franciaország szerepelt. Jó, Franciaország egy kicsit lelógott, ugye, ott nem vette fel annyira versenyt a többi csapattal, de hát Kanada jutott tovább, és hát a csehekkel is játszottak a kanadaiak, ott pedig egy 5-0-ás csevereség született, a csehek pedig csak a harmadik helyről jutottak tovább, és a nyolcad döntőben is épp, hogy csak ugye a dánokat verték meg egy góllal. Hogy látott a csaválgatottat? Nem jött ki nekik jól a lépés, vagy pehesek volt?
Hát annyit fűznék hozzá, még mielőtt elemezném a csaválgatottat, hogy nem múlt sok, szóval megtörténhetett volna ez teljesen máshogy is. Ugye utolsó mérkőzésen a Svájccal hosszabbítás volt, és akkor 3-3 ellen játsznak, és volt egy olyan szitunk, hogy 5 svájci játékos volt lent, és meg is akadályozták a csehéknek a támadást, és akkor ki kellett volna állítani egy svájcit.
A bírók meg nem tették meg. Hát itt meg a bírók mulasztás, ez a másik dolog.
És nagyon sok hiba van. Nagyon sok hiba van a olimpián is ebből a szempontból, hogy nem tudom, hogy hogyan vannak, hogy mennyire nézik vissza, de ez óriási hiba volt. Szóval itt ha nem történik meg ez, hogy tovább engedik, 3-3 ellen, 4-3 ellen többnyire gól esik, úgyhogy ott simán a csehek nyerhettek volna, és ennyi. És tiszta máshogy beszélünk most a csehekről, de a lényeg az,
hogy... Ez a jégkorong, tehát hogy igen, itt tényleg...
Ezek az eredmények, hogy könnyen lehetett volna ez máshogy is, de abban igazad van, hogy a csehektől mást várt. Elkezdem azt, hogy 3 kapusuk van, akik NHL-be védenek, és top formában vannak. Vejmielka,
Dostál
és a Vladas. Azok voltak előrejelzések, hogy ez miatt is nagy esélyes a cseh válogatott, és én még mindig nem zárom ki őket, bár a Kanada cseh mérkőzésről még beszélünk. De nem védtek még top formába ezek a kapusok. Top formába egy cseh kapus akkor véd, amikor max. 1 vagy 2 gólt kap. És ha megnézed, hogy mennyit kaptak, sok. Másik dolog, Pastrňák nincs formába, és a Hertla Necsas Pastrňák 3-ost, a top elit 3-ost, az első 3-ost, szét kell dobni a edzőnek. Utolsó mérkőzésen
Pastrňák ellen ugye
igen. Pastrňák már másodikba játszott, és nem tudom, Hertle vagy a Necsas, azt hiszem a Hertle a harmadikba. Teljesen szét kellett neki szedni, mert edző is látta, hogy nincs rendben, nem játsznak jól. Formába jelendül, Dostál fog védeni szerintem, és ez ilyen, a Dostál a 3 kapus közül ilyen klasszikus, konzervatív kapus, nem az a őrült, mint a Vladas,
mind a Hasek, ugye?
Vagy a Hasek, de biztonságos. Körülbelül, mint a Vokón.
Aha, igen.
Stílusban. Ott még mindig menne lehet, hogy Dostál 0-ra viszi, vagy 1-re viszi, de nehéz elképzelni a kanadai játékosok individualitásai mellett, hogy végig tudja vinni.
Volt egy kérdésem, hogy kiállíthatja meg Kanadát, hogy ezeket a szupersztárokat, akkor itt az egyértelmű válaszod, hogy Csehország.
Annak ellenére, hogy küszködnek a csehek, a csehekben mindig benne van az, hogy hát emlékezzünk vissza arra a VB-re, amikor 3 meccs után úgy voltak, hogy Jágernak...
Itt is van a könyv egyébként, ugye a kedves hallgatók nem láthatják, de ugye hoztál be egy könyvet Jágrról, egy cseh legendáról, az élő legendáról.
Volt a VB, ahol sajtótájékoztatón megszólalt, mert úgy nézett ki, hogy csoportból se jutnak, és végül világbajnokok lettek. Tudnak fordítani, és szerencséjük is van, hát néha tényleg a stadionon kívülről is belerúgnak a korongba, és onnan is adnak gólt, így... egy kicsit túlzással. Nehezen tudom elképzelni, hogy valaki, bárki is meg tudja állítani a kanadaiakat, elképzelhetetlen. Annál a erőnél, azoknál a játékosoknál, akik kanadai mezben vannak most, nem. 1%-ot adnák rá. Ez az a 1%, ebben a csehek vannak. Ha nem ütik ki a csehek a Kanadát, akkor szerintem a Kanada megnyeri.
De mi lett a kulcs a cseheknek?
Hát maga az, hogy tovább jutottak a katasztrofális teljesítmények után, az is sokat mondó, hogy mi lesz az, ha tényleg a kapusok elkapja a formát, és a Pastrňák is végre felébred. Mert tényleg nem játszik jól a Pastrňák, és
Nyomás lehet gondolod a kanadai sztárokon, hogy...
Persze, ezt a csehek védekezni nagyon jól tudnak, és ha megkeserítik a dolgokat a játékosoknak, de ez a 1%. Ez az 1%. Úgyhogy én nálam a Kanada, nagy, óriási meglepetés lenne a Kanada, hát Kanadát valaki kiütni.
Az biztos.
Akik tudják kiütni őket szerintem a csehek európaiakból. És hát természetesen Amerikában játsznak, az megint más meccs, az soha nem lehet. Ez egy olyan, mint amikor a Szlován Nagyszombat, vagy a Nagyszombat Dac játszik, vagy a Dac Szlován.
Egy derbi. Igen, kicsit más. Mesélj akkor egy kicsit a könyvről, és aztán...
Na, Jaromír Jágr írt két cseh újságíróval, Deník Sportból egy életrajzkönyvet, és szerintem ez egyik legjobb sportkönyv utóbbi időben, több ok miatt, 10 évig dolgoztak rajta, és hát maga a történet, hogy Jaromír Jágr átkarol 54 éves korában is még a cseh extraligába aktív játékos, annak ellenére, hogy sérült most, de ebbe szezonban is ma pályára lépett, illetve égre. Az, hogy itt gyakorlatilag 3 vagy 4 jégkoron korszakon átment, és mindegyiket átvészelte, és testközelből. És neki is kellett változtatni stílust, és itt szépen megmagyarázza, hogy mit hagyott meg magának, mit nem erőltetett. Szóval ilyen összképet egy sportról szerintem még pont az miatt, hogy 54 éves koráig aktív volt, senki se adott ki magából. És a személyes életéből is elmondja azt, hogy a szülei mennyire járultak hozzá azzal, hogy kvázi ilyen kis farmon élt Csehországban. Ilyen szeveriesen mondva, villával dolgozott naponta.
Azt mondta, egy hős ugye a cseheknél, egy ilyen fajta... Ez a mi emberünk féle mentalitást hozzá. Tehát ugye a messzáma is emlékszem, 68-as volt. Nem véletlen, hogy 68-as prágai tavasz, ugye
igen.
A lázadás szovjetek ellen, tehát hogy ő tényleg egy ilyen nemzeti hős, vagy ilyen, nem tudom, karakter próbál felvenni.
Hát a sportolók között szerintem, ha azt hiszik, hogy a évszázad sportolója, akkor Jágr ott van, mert hát a jégkorongban is megnézed a táblázatokat, a történelmi táblázatokat, ott van a Jaromír Jágr, azt hiszem második helyen a kanadai pontozásban, ha jól tudom. Igen, második helyen van, és előtte csak a Wayne Gretzky, úgyhogy ez hihetetlen szinte. És igazad van, Jágr egy fogalom. Akárhányszor van, súlya van annak, amit mond még most is, és súlya van annak, amit kritizál, vagy amit dicsér. Szóval top sportoló, és 54 beszél arról is, amit mindenki tudott a Las Vegas, hogy mennyi pénzt vágott el, abból rengeteg pénzben, mert arról beszélnek, hogy se az perkőben mai viszonylatokban, infláció, se többé karriere során 300 millió dollárt keresett, nem csak szerződésekkel, hanem reklám, se többé, úgyhogy ez nem kis pénz. Ebből egy párat el is vágott Las Vegasba, a kaszinókba, arról is beszél, szóval nagyon nyíltan beszél.
Őszinte.
Arról is beszél, hogy táplálkozás, minden. Szóval ilyen komplex könyvet én még nem olvastam.
Meglátjuk akkor, hogy ez a cseh mentalitás, Jágrnak a mentalitása a cseh-kanada meccsen mennyire fog látszódni, mm-hmm. ugye Jágr nélkül, mennyire lesz nyílt őszinte a játék. Gondolom, ez egy felérhet a cseheknél, ez egy nagánói sikerre. Ugye 98-ban akkor pont az elődöntőbe Dominik Hasek vezéletével győzték le Kanadát, és jutottak be a döntőbe, majd aztán megnyerték. Ez majd kiderül ma, de amikor a hallgatók fogják ezt hallgatni, akkor már tudni fogják, mert ugye még nem látjuk, nem tudjuk az eredményt.
Gábor, ha valaki más nyeri meg, mint a Kanada, ezt a olimpiát, akkor szerintem nagyobb durranás lesz, mint a Nagano, mert bárki bármit mond, és ez az optimizmus a múltból, manapság több sztár van, és több jobb játékos, mint akkoriban.
Igen, ez az a realitás, és ez nagy valószínűséggel be is fog következni, de hát a világon azért vannak meglepedések. Azért érdekes a sport.
Ha a kanadai válogatottat veszük, akkor a 19 éves Celebrini is. Annak idején volt Gretzky, Lemieux, Jágr, most sorolhatsz kanadai mezben akár 6 játékos.
Az összeset fel lehet sorolni. Tehát, hogy
de 5 játékos biztos azon a szinten van. Pontozásban, és a Celebrinirel, hát ha nézed, hogy...
Sidney Crosbyt is említsük meg.
Sidney Crosby.
Volt veterán, igen. És ott van.
A Celebrini San Jose Sharkba játszik, ugye, 19 éves, talán 20, de vezeti. Ez a második szezonja, és olyan pontokat csinál, azt hiszem 80-50 plusz meccs van lejátszva, és 80 pont fölött van. Hát itt csak Wayne Gretzkynek voltak jobb számai. Hihetetlen, 18 éves korban.
És ez most zajlik élőben, tehát hogy ez élő történelem.
McKinnon, McDavid 160 pontnál lesznek szerintem a szezon után.
Hát hagyjuk magunkat akkor meglepni, de beszéljünk még akkor a szlovákokról, és hát ugyanúgy ezt a meccset se tudjuk még, de a hallgatók már tudni fogják. Nagyon sok szlovák szakértő és kommentátor azt mondta, hogy hát azért jó lenne a németeket elkerülni, és pont a németeket kapták meg a szlovákok. Tornákon, világbajnokságokon a utóbbi években rendszerint a németek legyőzik a szlovákokat, és ezért kellemetlen ellenfél a szlovákoknál. És ugyanúgy azért a németeknél ott van egy szupersztár, Leon Draisaitl, ugye, az Edmonton Oilers játékosa, és még azért ott van Tim Stütze és
Peterka,
Tiflas, Dominik Cahun, France kapust említsük meg, vagy Graubert. Mire lehet számítani? Azért tegyük most így félre ezeket a hurrá optimizmusi jelzőket a szlovákoknak, hogy megnyerték a csoportot, de azért a realitás az az, hogy ez tényleg 50-50, hogy nem lehet megtippelni szerintem, hogy vagy Szlovákia, vagy Német ezt fog tovább jutni, hiszen említetted egy beszélgetésünk előtt is, hogy ugyanannyi NHL-es játékossal rendelkezik Németország is. Te is egy szoros meccset fersz?
Kíváncsi vagyok, hogy tudják-e hozni azt a taktikai fegyelmet a szlovákok mind a előző mérkőzéseken. Egy játékostól félek, hogy nem fogja tudni hozni, és nem is hozta a taktikai fegyelmet, Németh, mert elmondom miért. Amit pluszba mondanák, és megdicsérném az ország edzőt, főedzőt, hogy nagy nyomás volt, hogy Slavkovszky mellett egy Dvorskit nem tette úgy. Azt hiszem másodikban, de volt harmadikban is, szóval ingadozik ott, hogy melyik a második és melyik a harmadik sort, de Slavkovszky más játékos társakat kapott, és a Dvorskij ezzel egy pluszt kapott, hogy, és a csapat is, hogy egy újabb sor erős lett, mert Dvorskij elkapta a formát. Igen, a emberelőnyben ott van a Slavkovszkyval, de emberelőny egy másik dolog. Ez nagyon jó volt. Nagyon jól rakta össze azt a 300 kilós játékos van a regendáik között, ez a hármas, az nagyon erős. Ez a check, nem tudom, hogy ez pontosan a checking line, nem hiszem, mert a checking line-nak a negyediket nevezik, de a regendáik nagyon erős fizikummal, és egy hihetetlen jó hármast rakott össze. És a regendának ez a hármas, a regenda hármas nevezzük így, a egyik pillére annak, hogy játszik a szlovák válogatott. Fantasztikus húzás volt tőle. Nagyon jól rakta ezt. Átvédek. Ugye ott van a fehérvári, én abban 100%-osan bízom, de Németh. Nálam az mindig gond volt, és itt egyszerűen nem értem szlovák újságírókat, hogy miért panaszkodnak, miért sírnak a Kifi, azt hiszem, edző a New Jersey Devils-be. Hát a Németh egy kiváló offenzív hátvéd, de katasztrofális a defenzív védekezésbe.
Tehát és sokat hibázik, és akkor ez miatt ugye büntetőpadra ül?
Nem. Taktikailag nagyon fegyelmezetlen. Nem tudom, emlékszel-e arra a gólra, amit a New Jersey Devils és a Németh úgy sikerült neki gólt szerezni, hogy emberelőnyben volt a ellenfél, és ő, mint hátvéd, ott találta magát tök üresen a kék vonalnál, és kapott egy hosszú paszt, és breakbe beütött, és mutatták a edzőt, mindenki tapsolt, meg örültek a gólnak, de edző fogta a fejét, mert tényleg nem volt mit keresnie ott. Egyszerűen, ha hiba esik, és nem tud olyan pontos paszt adni a játékos társa, akkor...
Akkor az ellenfél megündözés, akkor
nincs a helyén. És megtörtént kétszer-háromszor is, és a
nem az ő dolgot
szakkommentátor többször a valábig többször elmondja, hogy nem csinálja jól a dolgokat. Volt egy olyan szitu, amikor bevitte a korongot a támadó harmadba, és csak így bedobta a kapu elé. Valábig elmondta, azt nem szabad. Ha te, mint hátvéd, nekilendülsz egy ilyen offenzívába, akkor neked ott a utolsót pontosan le kell adni valakire, nem csak úgy bedobni a kapu elé, mert nem tudsz visszaérni. És rengeteg ilyen dolog van a svédek ellen, és átment rajta, mint a kéze vajon a svéd játékos, abszolút nem védekezett, egy-egybe támadás volt. Szóval ezért nem játszik, és ezért lesz valószínűleg elküldve a Davisből. Az, hogy csinál 20 pontot, és kvázi hasonlít a stílusa a Wisniewskira, az is egy offenzív.
Ő volt az a játékos, igen, aki a legpontosabb volt a szlovák hátvédők
között. De már nem olyan jégkorongot játszunk.
Igen, hogy a emberenél feladják a kék vonalra, és aztán onnan meg belövik.
Vagy kapu háta mögött megfogod a korongot, és viszed egész a harmadba.
Janne Ninima, vagy Petteri Numelin volt az, aki onnan szokott gólokat lőni a kék vonalról.
Igen, de Wisniewski szerintem ebből a szempontból taktikailag fegyelmezettebb volt, mint a német. És ezért nem játszik a Devilsbe, és megmutatta a válogatottba is, hogy 3-4 olyan hibát csinált, amit egy hátvédnek nem szabad csinálni. A szlovák média még panaszkodik, hogy a edző enézsőben hülye, még enézsőben hülyék. Nem. Nem. Szóval ettől félek én, hogy mert Németcnél potenciálban gólt ütni, vagy gólra passzolni, mert főleg ha emberelőnyben vannak, akkor tud olyan korongokat adni, olyan passzokat, ami nagyon rizikó, de azokban pontos. Az nagyon jó. Lövései, meg minden, offenzívában oké. Okay. De védekezésben
félek. Hát azért remélem, hogy ne szegény németet fogjuk majd hibáztatni, ha... Na tehát a Szlovákia kikap, hát azért bízunk benne, hogy, hogy azért Szlovákia ott lesz a top 4-ben, és azért sikerül egy hasonló sikert elérni, mint 4 éve. De tényleg én is tartok ettől a szlovák-német mérkőzéstől. Úgy gondolom, hogy ez egy szoros mérkőzés lesz, és akár hosszabbítás is lehet, vagy szétlövések.
De... Hát meg a Slavkovszky effektus.
Hát, hogyha Slavkovszky berobban, akkor lehet, hogy berepíti Szlovákiát a legjobb 4-be.
Dreisaitl még lendíthet, mert... Tegnap hát, már jobban játszott.
És de... hát azért tiffelszett Peterkát, és említsünk meg, akik ott azért ki fogják tudni szolgálni. Úgyhogy lesz mit nézni, és hát beszélhetnénk órákon keresztül hát a jégkorongról, még a finnekről, svédekről, amerikakról, svájciakról, egyébként nekem a titkos favoritom a svájciak, akikről szó nem esett, de hát nem férünk bele az adásidőbe. De én úgy gondolom, hogy kedves hallgatók, hogy remélem, hogy felkeltettük az érdeklődést, és jó hangulatot, kedvet csináltunk arra, hogy megnézzenek néhány jégkorong mérkőzést, vagy az olimpiát figyeljék, mert érdemes, és tényleg élvezetes mérkőzések vannak.
Gondolkodtam azon, hogy tippeljünk-e
mérkőzéseket. Na, tippeljünk akkor, Tibor. Akkor nézzük meg az első mérkőzés, ugye Szlovákia-Németország.
Szlovákok nyernek.
3-2 hosszabbítás. Egy gólos lesz.
4-3.
Jó, én hosszabbításra tippelek. A másik mérkőzés Kanada-Csehország. Itt most mondani kell valamit.
Én 2 tippet mondok.
Jó.
6-2 Kanada javára, vagy 2-3 Csehek javára.
Jó, legyen így. Elfogadom én is. Svájc-Finnország.
Innek tovább jutni.
Finnek 2 góllal, 4-2 üres kapus gól. Svédország-Amerika.
Amerika tovább.
A sztárokkal együtt, igen, a svédek se tudtak annyira fölpörögni, itt 1-2 gólos különbség lesz. 3-1 vagy 5-3.
De a tippelés mellett Sokkal inkább azt ajánlom, hogy kapcsolják be a tévét.
És nézzék meg élőben.
Nézzék meg élőben, mert tényleg ezek olyan sportolók, ezek olyan teljesítmények, ezek olyan mérkőzések, amiket lehet hasonlítani, és néha felülmúlják a Nagánót is, úgyhogy akinek tetszett a Nagano, a én generációmból 98-ban az okvetlen nézze meg ezeket a mérkőzéseket. És hát mi lenne jobb annál, ha valami bomba meglepetés lenne, mint például a Malininnál.
Nagano is az volt, de szerintem, hogy a csehek legyőzik a kanadékat, akkor már meglepetés lesz. Uh-huh. Hát meglátjuk, Tibor, hogy bejönnek a tippek. Mindenesetre nagyon köszönöm, hogy ellátogattál ide hozzánk, és elemezhettük az olimpiát, és azon belül is az olimpiai jégkorongtornát.
Én is köszönöm a lehetőséget, Gábor, és jégkorongról kevesen beszélnek a régiónkban, mert már gyakorlatilag elfelejt egy sport részünkre, de számomra biztos, hogy nem. Én
jó hallani, és beszéljünk is.
Követem a NHL-t, mert az ott legjobb a jégkorong manapság. Akármilyen közömbös a sport itt ennek a régiónak, fantasztikus, fantasztikus minőség.
Hajrá jégkorong, ugye?
Hajrá jégkorong.
A hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, addig is minden jót kívánunk, viszont hallásra.
Viszont hallásra, szép napot!